Nyitott, kíváncsi, folyamatosan fejlődni vágyó építész iroda vagyunk. Ezért jövünk, megyünk, nyüzsgünk, tájékozódunk, és rendszeresen hívunk az irodánkba szakembereket, hogy kérdezzük és meghallgassuk őket izgalmas építészeti témákról, és olykor vitázzunk is velük. Ezeket a beszélgetéseket a szélesebb közönséggel, veletek is örömmel megosztjuk. Tartsatok velünk, hallgassátok a Beszélő építészetet, a Bánáti és Hartwig építész iroda podcastját. Molnár Zsuzsanna vagyok.
A pszichológia például kifejezetten saját műfajként kezeli a városi zöldet, tehát ez az urban green, ez egy új, hogy nem azt várjuk el tőle, mint az érintetlen Colorado, nem tudom micsodák, őserdő vagy az ami, hanem azt várjuk el tőle, hogy egy zöld buszmegálló, egy zöld villamospálya, egy fenntartható épület, ez valahogy hidat képez, vagy átjárás biztosít a természet felé, tehát hogy nem le a városokkal, hanem a városokban az a fajta új szemléletmód, ami visszacsatol minket, nem abba a természetbe, ami felé egy ilyen nosztalgikus vágy, hogy fú, de jó lenne az érintetlen természetbe, fogjuk New Yorkot, építsük fel valami érintetlen természetben. Nem, de hogy ez egy vadonatúj gondolkodásmód, azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez csiráiban van a fejünkben, de hogy ezt konkrétan hogy kell csinálni, arra vonatkozóan szerintem még nem sok skillünk van.
Amikor fenntartható építészetről beszélgetünk, gyakran fordul elő, hogy az épületeket önmagukban vizsgáljuk, holott nem tekinthetünk el az épületek környezetétől és az azt övező infrastruktúrától sem, és persze az épületeket használó embert se hagyhatjuk figyelmen kívül. Ha így tágabb kontextusban vizsgáljuk a fenntartható építészetet, számos új szempont kerül fókuszba. Így például az is, hogy milyen kapcsolatban áll a környezet tudatosan tervezett épület és a fenntarthatóság mentén megalkotott városi szövet az ember jól létével. Többek között erről is beszélgetünk vendégünkkel, Dúl Andreával, aki az MTA doktora, az ELTE Ember Környezet Tranzakció Intézetének igazgatója és a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének egyetemi tanára. A beszélgetésben a Bánáti és Hartwig építész iroda részéről Bánáti Béla vesz részt. A BH-ban és az iroda szakmai programjain gyakran kerül szóba a fenntarthatóság, és ezzel együtt az is, hogy miként definiálhatjuk ezt a fogalmat. Sokszor elveszettnek is érezzük magunkat a számos ide kapcsolódó kifejezés között, mint a zöld, bio, öko, organikus, energiatudatos, környezettudatos vagy környezetbarát, na és persze még sorolhatnánk. Ezért a fenntartható építészettel foglalkozó podcastjainkat azzal kezdem, hogy megkérdezem beszélgető társaimat, ők hogyan definiálják a fenntarthatóság fogalmát.
Tényleg igaz az a pszichológia oldaláról nézve, hogy amire nincsen szavunk, vagy sok szavunk van, vagy csak érzéseink vannak ezzel kapcsolatban, az valójában nehezen vizsgálható, abban nehezen lehet beavatkozni, nehezen lehet vele valamit kezdeni. És nyilván ráadásul ez a szó nélküliség, vagy ez a szó bizonytalanság, ez vissza is hat azokra az élményekre, ami az adott dologgal kapcsolatos. Ez tényleg bármiről így van, tehát ha valakinek fáj valamije, és nem tudja megfogalmazni, hogy ez a fájdalom milyen alakú, milyen színű, akkor addig az egy nagyon rossz élmény. És a tulajdonképpen a fenntarthatóság, mint olyan, az egy eléggé konszenzusosan elutasított fogalom most már, nem csak a pszichológiában, hanem úgy összességében a gazdaságban és egyebekben is, mert hogy a fenntarthatóság az arra utalná, hogy azt, ami van, volt, azt kell fenntartani és továbbvinni, holott nagyon-nagyon sok szinten pont az a probléma, hogy ne tartsuk fent, tehát hogy ott lépjük meg pszichológiailag ezt a fordulatot, hogy valójában lássuk be, hogy ez már nem fenntartható. Amit úgy viszonylag elfogadunk mi is, az a fenntartható fejlődés együtt, a kettő, mert hogy abban benne van a fejlődés, de ez is már egy kicsit macerás, mert hogy a fejlődés alatt az emberek intuitíve valami gyarapodás többre haladást értenek, és nem biztos, hogy ezek, sőt biztos, hogy nem ilyen irányba kell tovább mennünk. Tehát igazából ez az útkeresés, ami akár a kicsit távol eső környezetvédelem, természetvédelem, egyebek, ezek mind suták, vagy csak a dolognak egy-egy oldalát fedik le, és hát az is baj velük, hogy le is vannak járatva már. Tehát egyrészt konkrétan is, tehát sok olyan tartalom kapcsolódik hozzájuk, ami már nem időszerű, és esetleg politikailag is telített. Másrészt annyit használtuk őket, elkoptak, igazából kidobódnak az emberek figyelméből. Úgyhogy a pszichológia megoldása erre, ami egyelőre szintén nem szép, és nem vagyok vele elégedett, lehet, de hogy viszonylag általános és sok mindent magába foglaló ernyő fogalom, amit mi úgy szoktunk használni, hogy pro-environmentális, tudom, borzasztó, most lehet nagyokat sohajtani, tényleg nagyon, de hogy ebben benne van az, hogy az épített, a természetes, a régi, az új, ennek a valamiképpen az értetevést jelenti, és benne van az a fajta most még elfogadott bizonytalanság, hogy ezt nem pontosan tudjuk, hogy hogy kell csinálni, de a szándék benne van.
Béla, te mindehhez mit szólsz? Korábbi beszélgetések során már többször mondtad el, hogy akkor ugye fenntarthatóságnak neveztük, hogy azzal kapcsolatban mik a meglátásaid, de így Andrea gondolataihoz kapcsolódva, hogyan látod ezt a kérdéskört?
Amiben én ezt össze tudom foglalni, az nekem mindig is valamilyen fajta visszafogottság volt, tehát én nem félnék azt kimondani, hogy adott esetben bizony hátrébb is kell lépnünk, vagy visszalépnünk valamitől, és újra gondolni bizonyos folyamatokat, amik, hogyha most ilyen matematikai függvényeket nézek magam elé, ezek semmiképpen sem fölfele mennek, és főleg nem exponenciálisan. Sajnos most pont ez ellentétes folyamatok zajlódnak le a környezetünkben, és nem a megfelelő irányban. Ami még eszembe jutott, hogy ez a visszafogottság, ez mindig valamilyen fajta erőforrásokkal való takarékoskodást jelent, ami én azt gondolom, hogy az ember viselkedésében az archaikus kortól kezdve egészen a napjainkig megvolt, és valahogy nem tudom, hogy kopott ki. Az, hogy mindig feltétlenül annyit tesz meg egy bizonyos cél elérése érdekében, amennyi az ő erőforrásaiból feltétlenül szükséges felszabadítani, és nem többet. Erről nagyon sok mindent rá lehet fűzni, a ruházkodástól kezdve a divatot, az építészetnek azokat az irányultságait, irányait, amik nem feltétlenül ezeket tartják szem előtt, de az biztos, hogy én e köré csoportosítanám a fenntarthatóságnak a újraértelmezését. Ami még eszembe jutott arról, amit Andi mondott, az pedig az, amit nemrégiben olvastam, hogy valahogy át kell gondolnunk a kommunikációját is a fenntarthatósággal kapcsolatos gondolatainknak és gondolatközléseinknek. Nagyon sok példát fölhozott az írás arra, hogy azok helyett, a semleges fogalmak helyett, amiket használunk mostanában, és amik egy picit távolság tartva szemlélik azt az egyébként, hogyha úgy veszük, akkor eléggé szörnyű, és nem biztos egyáltalán az emberiség túlélését biztosító folyamatot, akkor ez bizony eléggé nevén kéne nevezni, és eléggé hát a szuggesztív kommunikáció eszközeivel helyre rakni. Tehát azt, hogy ez fenntartható, az nem igaz, ebből bizony nagy baj lesz, hogyha ezt így csináljuk, és ennek a kommunikációnak is ezt kellene tükröznie mindenféle ezzel kapcsolatos tudományos és közéleti, politikai vagy egyéb kommunikációban.
Akkor úgy gondoljátok, hogy például az építészet kapcsán sem a fenntartható építészet szókapcsolatot vagy kifejezést érdemes használnunk, hanem valahogy máshogy megfogalmazni, akár ahogy mondtad, hogy pro-environmentális építészet?
Ez egy remek kérdés. Soha nem gondolkodtam még ezen így, és most örülök neki, hogy megtehetem. Első gondolatom az, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az építészet kontextusában se használnám ezt a kifejezést, mert a fenntartható, karbantartható, az szerintem lélektanilag is valami olyasmi építészet, igen, bocsánat, ezt hozzá kell tenni, tehát, hogy ott van azért valami, amit letesz az ember az asztalra, abban vannak anyagok, abban van egy kultúra, van egy üzenet, van egy térhasználat, nagyon sok minden, és hogyha abban gondolkodunk, hogy mondjuk mértékkel, nekem a mértéktartás szó is nagyon tetszik ezzel kapcsolatban, tehát hogyha mértékkel építünk, nem kritikátlanul újakat és újakat, hanem arra gondolunk, hogy a meglevőket tartsuk fenn egészen addig, ameddig még működni tudnak, vagy fenntarthatók, addig én nekem ezt tetszene, de abban is teljesen egyetértek a Bélával, hogy ez okozna némi zavart, tehát elképzelhető, hogy itt a kommunikáción tényleg óriási, biztos, hogy a kommunikáción óriási felelősség van, és elképzelhető, hogy erre nem adható egy fogalom, hanem ezt az egész jelenségkört kellene valahogy ügyesen kommunikálni, narratívákkal, történetekkel, előremutató dolgokkal, tehát elképzelhető, hogy például ez a visszalépés, vagy a visszafogottság, ugye, aminek megvan az a hétköznapi ember számára az a jelentése, hogy hőkölj meg és vissza, és lehet, hogy az első reakciója ez, hogy de úgy fogom magam vissza, amikor egyszer élek, és egyebek, ugye csomó ilyen pszichológiai, nagyon sok idézőjelbe teszem, gyarlóság van, tehát egyszerűen olyan gondolkodási folyamatok, amikkel meg kell küzdeni, de lehet, hogyha emellett ott van, hogy mondjuk a visszafogottság itt, a mértéktartás ott, és a fenntarthatóság itt, akkor az egész össze tud állni egy olyan narratívába, ami kommunikálható, befogadható, és nem lassú.
Reméltem, hogy kapok egy exakt választ, és így a következő kérdésemet könnyebben tudom feltenni, hogy hogy is fogalmazzam meg. De hát akkor maradjunk ott, hogyha az építészet fenntarthatósága, vagy visszafogottsága, mértéktartósága kapcsán gondolkodunk, akkor általában úgy gondolom, hogy kimondottan az épületekre szoktunk gondolni. De úgy gondolom, hogyha erről a témáról gondolkodunk, akkor nem csak magát az épületet önmagában érdemes vizsgálni, hanem annak a környezetét, az infrastruktúráját is, illetve hát az embert is mindenképp érdemes ebbe belehelyezni. És hogyha így már ilyen nagyobb, szélesebb kontextusban vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor milyen összefüggéseket lehet találni az épített környezet és az emberi jólét között?
Nekem mostanában a legnagyobb dilemmám az tulajdonképpen a város, illetve a települési környezettel kapcsolatos. Ugye egy időben az egy eléggé, és talán még ma is eléggé elfogadott álláspont vagy nézet, hogy a városok azok a környezettel valahogy nagyobb barátságban vannak, koncentráltabb helyre szorul, vagy koncentráltabb helyen van az emberi élet, kisebb beruházással érhető el ugyanaz az infrastruktúra, ami a vidéki településeken, illetve hát a természet közeli településeken kevésbé, és hát ezáltal valahogy az egész környezet barátabb, és több hely marad a természetnek. Én azt gondolom, hogy ebben van is igazság, csak a másik oldalról pedig az ember távolabb kerül a természettől. Ezáltal az a gondolkodása, az egész világról alkotott felfogása átalakul, és én azt gondolom, hogy nem a gyökerét javítja a problémának ezt, magyarul az, hogy az ember a természet részévé, az ökoszisztéma részévé tudja magát képzelni, és abba helyezze bele magát, hanem attól eltávolodik. És kevésbé érti meg azokat a szükségszerűségeket, amik egyébként pedig a fenntarthatóság és azokról a gondolatokkal kapcsolatosak, amiről beszélünk. Szóval én hajlamos vagyok azt feltételezni, hogy valahol az igazság a kettő között van, tehát nem hiszem, hogy toronyházakban kell leélnünk az életünket és felhőkarcolós városokban ahhoz, hogy a természettel barátságban legyünk. Sokkal inkább gondolom azt, hogy ezeknek a megtartásával is, vagy mindemellett sokkal közelebb kéne helyezkednünk ahhoz az ökoszisztémához, amiben vagyunk, mert ez nem csak a pszichénket, az egészségünket is, most hadd nem mondjam, nyilván a koronavírusnak a felbukkanása is valami hasonló olyan diverzió, ami ennek a következménye, szóval, hogy sokkal inkább vissza kéne magunkat helyezni az ökoszisztémába ahhoz, hogy tudjuk segíteni ezt a folyamatot.
Igen, érdekes, amit mondasz, mert ahogy készültem erre a beszélgetésre, valahogy bennem is az fogalmazódott meg, hogy mindig az ember oldaláról nézzük ezeket a kérdéseket, vagy mintha mi lennénk a középpontban, és minden körülöttünk zajlana, nem pedig, mint ahogyan mi is részei vagyunk a természetnek, vagy a bennünket körülvevő környezetnek.
Nagyon-nagyon izgalmas változások vannak a pszichológiában is, meg a társadalomtudományokban is, meg egyáltalán szerintem a tudományokban is ebben a tekintetben. Tehát erősödnek azok a hangok, most egy kicsit ilyen tudós dolgokat fogok mondani, hogy erősödnek azok a hangok, amik pont ezt a váltást nagyon erősen nyomják. Tehát, hogy az embernek felül kell vizsgálnia ezt a korona, már mondta, úgy értem, hogy a létre tetején álló csúcs létű valaminek a szerepét, és hogy sokkal többet kellene, most erős szavakat fogok mondani alázattal, de ezt értsük jól. Tehát, hogy partnerként kezelni a csótányt, meg a gólyákat, meg a nem tudom mit, mert hogy ez a fajta ökológiai szemlélet, ami azt mondja, hogy az ember is ugyanolyan módon illeszkedik a környezetéhez, mint minden élő lény a sajátjához, tehát ő tulajdonképpen semmi felsőbbrendű abban a tekintetben nincs, hogy a előbb említett csótány jó lehet, hogy nem a legszimpatikusabb lény emberi nézőpontból, de attól még egy hatalmas ilyen állat-környezet összeillést megvalósító, fantasztikus túlélő gépezet. És hogy valójában ezt az arroganciát, ahogyan szemléljük a többieket, és szemléljük a mi javunkra létrehozott környezetet, ezt valahogy föl kéne adni, és nem úgy, hogy leborulni akkor, hanem hogy tényleg, valójában, tehát meglépni ezt a gondolati váltást. És akkor innen teljes mértékig egyetértek a Bélával azzal, hogy ez az egész illeszkedik egy nagyon-nagyon tág környezeti kontextusba. És ezen a ponton, hogy a városról, meg a településekről, meg az őket összekötő úthálózatról, meg mindenről gondolkodunk, ott nagyon bejön ez, hogy a fenntarthatóság ilyen értelemben szerintem az épített környezetre egyre jobban tetszik, hogy a fenntartható építészet, mert hogy nem lehet azt megtenni, hogy valamiféle ilyen russzói gondolattal ledózerolunk mindent, és mindenki kis föld alatti helyes izékben éldegél, és visszatér valahogy a természethez, de hogy azokat a fajta dolgokat, hogy megfontoltan építeni, hogy megfontoltan relációba kerülni a természettel a városokban, és most már a pszichológia például kifejezetten saját műfajként kezeli a városi zöldet, tehát ez az urban green, ez egy új, hogy nem azt várjuk el tőle, mint az érintetlen Colorado, nem tudom micsodák, őserdő vagy az, ami, hanem azt várjuk el tőle, hogy egy zöld buszmegálló, egy zöld villamospálya, egy fenntartható épület, most akkor ebben az értelemben, ahogy beszéltünk róla, ez valahogy hidat képez, vagy átjárás biztosít a természet felé, tehát hogy nem le a városokkal, hanem a városokban az a fajta új szemléletmód, ami visszacsatol minket nem abba a természetbe, ami felé egy ilyen nosztalgikus vágy, hogy fú, de jó lenne az érintetlen természetbe, fogjuk New Yorkot, építsük fel valami érintetlen természetben. Nem, de hogy ez egy vadonatúj gondolkodásmód, azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez csiráiban van a fejünkben, de hogy ezt konkrétan hogy kell csinálni, arra vonatkozóan szerintem még nem sok skillünk van.
Pedig pont ezt akartam kérdezni, hogy azok mellett, amiket mondtál, hogy mondjuk egy zöld buszmegálló vagy villamospálya, bár itt akár az is felmerül bennem, hogy ez alatt pontosan mit értünk, hogy egy buszmegálló zöld legyen, de hogy mi az, amit itt elképzelünk, akár ha most gondolkodunk például Budapestben, amit talán itt a hallgatósága legjobban ismer, mint nagyváros, hogy milyen eszközök lehetnek arra építészeti, urbanisztikai, vagy akár környezetpszichológiai, vagy egyéb szempontok mentén, ami alapján zöldebbé válhat egy város?
Nehéz kérdés, mert nem sajátom a település tervezés, úgyhogy tulajdonképpen én is csak tapogatózom ebben a dologban. Én azt hiszem, hogy az, hogy minél több zölddel vegyük magunkat körül, akár hogyha ezek nyilván mesterséges zöldek, de akár mesterséges környezetben táptalajjal készült zöldek is, ugye az sem újdonság, hogy egyáltalán maga a zöld szín még növényzet nélkül is egy egészen más hatást gyakorol az emberre, mint mondjuk más intenzívebb színek. Tehát, hogy a zöld szerepe nagyon fontos az ember életében. Az nagyon fontos, hogy amennyire lehet, én azt gondolom, ne mesterséges, mesterkélt zöld felület legyen, hanem természetes. Ugye mostanában azért elterjedtek olyan fogalmak, mint a méhlegelő, azok az intenzív és divers zöld felületek, amik a városi környezetben idáig nem voltak szokásosak, sőt, általában ellenszenvet kentettek ki, mert gondozatlanságot sugaltak, holott ez a természetnek az ezer színűségét tükrözi és hozza be a városba. Nagyon fontos az, hogy a köztereinknél, játszótereinknél ne burkoljunk le mindent feltétlenül. Tehát az, hogyha valaki a természetes földön tapos, és ott éppen kitapossa a növényt, mert arra van a dolga, arra vezet az ösvény, akkor ez bizony ilyen, és nem kell azt mondjuk térkővel leburkolni. A térbútorainknál is azt hiszem, hogy fontos az, hogy az anyaghasználatukban, a formálásukban is közelebb helyezkedjenek ahhoz az organikus környezethez, amit maga a zöld környezet ad. Sokfelé lehetne még ezt vinni, ezt az irányt, de azt hiszem, hogy ezek a városi környezetben belekerülő új elemek, ezek segítenének abban, hogy az ember gondolkodása visszatérjen egy kicsit a természeti gondolkodáshoz, ahhoz, hogy ő a természet része, és amit az Andi is mondott, hogy lehet, hogy most valamilyen véletlen folytán a csúcsragadozóknak a tetején helyezkedik el, de ezt, hogyha nem vigyázunk, nem biztos, hogy mindig így lesz.
Én se értek hozzá, úgyhogy teljes szívből tudok nyilatkozni természetesen, de ugye a gondolatom az, hogy ezt nagyon, hát mi úgy hívjuk, hogy kontextusban kell kezelni, tehát hogy amikor valamit zöldítek, akkor akár azt is figyelembe kell venni, és hogy mit, azt mindig az aktuális helyzet dönti el, de hogy például ez milyen látvány. Tehát jó, egy nagyon jó, teljesen rendben van a kérdés, hogy mi az, hogy zöld buszmegálló. Igen, mi az, hogy zöld buszmegálló. És amikor a buszmegállóra koncentrálok, akkor a ott körülötte lakók mit látnak ebből? Mit fog az oda vonzani? Ezt végig kell gondolni. Lehet, hogy egy jó kis zöld hely oda fogja vonzani az ott üldögélő embereket, vagy a parkban piknikező embereket, ami irritálhatja a bárkit, aki épp nem akar piknikezni. Szóval ezekkel a beavatkozásokkal, ezekkel nagyon sok mindent megmozdítunk egyszerűen. És nem lehet egy város, hogy egy település zöldítéséről beszélni anélkül, hogy a közlekedésben ne gondolkodnánk, hogy akkor ott milyen alternatív módok lesznek, hogy lehet sétálni, a gyalogolhatóság ugye egy nagyon izgalmas történet, ugye ez sétálhatóság vagy gyalogolhatóság, ez teljesen kettő. Akkor az emberek hogyan lesznek egészségesebbek, mit vár el egy olyan lakó negyedben, például valaki, akinek vannak parkjai, akár mondjuk egy paneles lakótelepi helyzetben. Onnantól kezdve találkozások lesznek. Az emberek le akarnak, mint ahogy mondtam, ülni. Az emberek elkezdenek egymással beszélgetni, dolgokat csinálni odakint. És akkor ott már egy újabb ütközési felület van. Tehát ez nem egyszerű. Nem annyi, hogy akkor leteszek 3-4 zöld falat, vagy nem tudom, 4-5 zöld villamos, számos sínt vagy egyebeket, nem ennyire egyszerű. Szerintem itt is kijön az, hogy mennyire a környezet és az ember kapcsolatát kell nézni, időben is egyébként. Tehát nem csak aktuálisan mi történik, hanem mi van akkor, ha idős lakók lesznek, onnan nagy valószínűséggel mi fog. Szóval a folyamatot követni kell, monitorozni kell és be kell kalkulálni szerintem az egész helyzetet.
Akkor ez egy nagyon komplex kérdéskör, mert ahogy én is gondolkodtam ezen a témán, akkor így belegondoltam, hogy vajon mitől érezzük magunkat jól egy térben, legyen az kültér, vagy beltér, köztér, egy városi közeg, vagy az otthonunk akár. Aztán gondoltam arra is, hogy hát én ettől érzem jól magam, más meg más környezetben érzi jól magát, de akkor van erre valamilyen átfogó meglátás, hogy hogyan lehet egy teret úgy kialakítani, hogy az emberek vagy az emberek nagy része jól tudja használni, jól érezze magát az adott térben?
Hát nekem most itt elsősorban itt kéne kérdeznem az Andreától, mert ez tényleg az ő kérdése. Szóval én csak bolyongani tudok ebben. Én azt hiszem, hogy alapvetően egy térnek nyilván az ember alapfizikai igényeit kell, hogy kielégítse, és innen indul a dolog. Biztonságban érezze magát, komfortosan érezze magát, fizikai komfortot értek ez alatt, ami persze nem egy vélt komfort, hanem az ő biológiai lényének megfelelő komfort. Aztán persze nyilván függ a térnek a funkciójától, mert hát egészen másként akarja magát az ember érezni mondjuk egy éjszakai bárban, mint egy orvosi rendelőben, aminek a mondjuk ezt a két szélső értéket veszem, a berendezése is, és az egész téri kialakítása erőteljesen különbözik egymástól. És hát biztosan függ attól, hogy milyen napszakban, milyen évszakban, és milyen teret akarok használni. Tehát, hogy mondtad, valóban egy nagyon komplex kérdés. És én azt gondolom, hogy ennél tovább nem is nagyon látok, mert biztosan össze lehet, vagy elő lehet még venni a színeket, az anyagokat, a térformákat, a belmagasságokat különböző helyzetben. Irodánk kapcsán szoktam azt elmondani, hogy szerettünk volna kiszabadulni abból az alacsony belmagasságú, egyébként lakásnak tervezett helyről, ahol előzőleg voltunk, és itt azért is sok mindent megtettünk, hogy ez a belmagasság meglegyen, mert hogy egyébként pont az Anditól tanultam azt, de valóban meg is tapasztaltam, hogy valahogy az alkotási kedv, a kreativitásnak a nagyobb belmagasság jobban kedvez, mint például a könyvelésnek, akik viszont, ha jól tudom, az ilyen szisztematikus és analitikus tevékenységekhez inkább az alacsonyabb belmagasságban érzik jól magukat, és tudnak jól teljesíteni. Tehát ezeket mind sorjázni lehetne a különböző ismérveket, hogy az ember melyik térben érzi jól magát, de hát ez egy borzasztó bonyolult kérdés.
Andrea, akkor így, hogy nem csak általam, hanem Béla által is meglettél valójában szólítva.
Igen, innen fűzném tovább, hogy ez egy borzasztó bonyolult kérdés. Igen, tehát az egyik oldalon állnak ezek áll a végtelen változatosság tényleg. Tehát tényleg minden ember más, és nem csak az, hogy más, mint személyiség, hanem éppen aktuálisan milyen állapotban van, most nem tudom, mi történik vele, mekkora a testmérete, egyebek. De ezt szerintem ugyanúgy nem kell túl hangsúlyozni, mint ahogyan nem kell hangsúlyozni az építés struktúrának is azt a végtelen sokféleségét, ami tud lenni. Ugyanakkor, hogy még bonyolultabb legyen a kérdés, én nagyon remélem, hogy soha nem lesz egy olyan enciklopédia, vagy szótár, vagy nem tudom én mi, aminek ott lesz a bal oldalán, hogy a középkorú nők a 270-es belmagasságú piros szobákban érzik jól magukat, az rémes lenne, tehát hogy ezt nyilván nem gondolom én sem, de. Tehát, hogy én a szaktudások találkozásában hiszek, amit itt szerintem, mint általánosságot mondhatok. Tehát, hogyha az ember egy közteret akar kialakítani, akkor azokat a szempontokat, amiket itt a Béla mond, ezeket kell az aktuális helyzetre ember és környezet szakértelemmel összeházasítva végig gondolni. Tehát, hogyha azt mondom, hogy érezze magát biztonságban az ember, ez egy fontos tézis, akkor erről nyilván az építészetnek, a rendőrségnek, mindenkinek van egy fontos mondása. De azt érdemes hangsúlyozni, hogy a pszichológusnak is van. Tehát, hogy az a fajta biztonságérzet, amit a zártság, vagy a növényzet, vagy egyebek, ez sem univerzális. Tehát, hogy attól, hogy ott lesznek jó, áttekinthető 180-as törzsű fák, és ott szépen átlátnak az emberek alattuk, ez egy építészeti biztonsági komponens, egyáltalán nem biztos, hogy ez univerzálisan mindig használható. Tehát nagyon pontosan, amennyire lehet közelítve a végcélhoz, végig kell gondolni, hogy azon a téren mit szeretnénk hosszú távon. Akarom-e, hogy ott tényleg legyen étkezés, ott vidáman játszanak nők és gyerekek, mert az egy erős biztonság üzenet például. Tehát mind a környezet, mind az ember oldaláról finomítani kell. Semmit nem szabad szerintem közhelynek tekinteni, vagy ilyen tudottnak. Tehát mit jelent a komfort? Abban az esetben mit jelent? Le lehessen ülni, feküdni is lehet? Jó sétálható legyen a dolog? Két ember meg tudjon állni 2 percre, hogy szót váltsanak egymással? Jól lássuk egymást? Mit jelent a komfort? Nagy szatyrokkal el tudjak férni, vagy az autóval be tudjak állni a számba? Tehát, hogy ez mit jelent pontosan? És ebben én azt gondolom, hogy van egy ilyen kis normatív szerepe ennek az együttműködésnek. Tehát lehet az embereket kicsit fejleszteni ebben, vagy edukálni. Tehát egy kedves, barátságos módon lehet nekik olyan környezeteket oda tenni, amiket majd aztán jól tudnak használni, és személykörnyezet összeillések jönnek létre, és tulajdonképpen kicsit előrébb mozdultak azokból a sablonokból, ahogyan gondolkodtak. Szóval nincsenek általános szabályok, de mégis azt gondolom, hogy most van itt az ideje annak, vagy már egy ideje itt van, hogy a különböző szakmák az ember és a környezet oldaláról elkezdjenek beszélgetni arról, hogy milyenek a jó tereink.
Annyit akartam csak hozzáfűzni, hogy fontos, hogy most van az ideje, vagy mostanában van itt az ideje. Ugye az Andrea is nemrégiben néhány éve kapcsolódott be az építész oktatásba, mert amikor mi tanultuk a szakmánkat, akkor még ilyenekről egyáltalán nem is volt szó. Tehát, hogy azok a szintézések, amik a különböző tudományok felől, vagy egyáltalán a gondolkodás felől becsatornázhatóak a mi szakmánkba, azok nagyon fontosak, hogy összecsengjenek, és többek között ebbe az irányba is megtalálják a helyes irányt.
Az is eszembe jutott mindarról, amit így mondtatok, hogy mintha azáltal, hogy a terek komfortosabbá, könnyebben használhatóbbá, vagy akár szívesebben, az ember által szívesebben használtá válnának, minthogyha közösségeket is erősítenék, vagy közelebb hoznák egymáshoz az embereket. Nemrégiben egy előadást hallgattam humánökológia témában, ahol szintén valami hasonló került szóba, hogy a kis közösségeknek mekkora ereje lehet abban, hogy környezettudatosabban gondolkodjunk, vagy úgy gondolkodjunk, hogy az a jól létünk számára előremutató legyen. Tehát lehet itt is valamilyen fajta összefüggés? Hogy látjátok ezt a kérdést?
Igen, lehet. Azt érdemes itt végig gondolni, hogy amikor tehát az embernek, hogyha evolúciósan gondolkodunk róla, mint állatról, akkor természetesen megvan a társas igénye, megvan az, hogy mekkora közösségekben hogyan tud létezni, és valóban a kis közösségek azok nagyon sok szempontból komfortosak és előrevívőek, ez így igaz. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az ember individuális lény is. Tehát az egyén mindig ott lesz. Már csak azért is, mert egy test vagyunk. Tehát, hogy az a test, ahova a térben pozícionálódik, azt a teret szereti megtartani. Tehát mindig lesz egyén, és mindig lesz közösség, és nyilván lesznek nagyobb képződmények is több létszámmal. Azt fontos tudni itt, hogy amikor a közösségekben gondolkodunk, és ezeket a közösségeket elkezdjük térbe tenni, vagy elképzelni, akkor ott mindig lesz konfliktus is. Tehát, hogy ezt a részét ne idealizáljuk túl. Attól, hogy egy ember találkozik a többiekkel, attól még nem fogják automatikusan jól működtetni a dolgot. Erről kicsit eszembe jut, hogy gyerekkorunknak egy nagyon nagy családunk volt, tényleg nekem csak 25 unokatestvérem van, és mindenkinek van 3-4 gyereke, és amikor beültettek a nagy családi összejöveteleken egy nagy szobába, az összes gyereket összeültették, és azt mondták, hogy érezzetek jól magatokat, és akkor ott ültünk, úgy nagyjából hasonló korúak, és akkor persze egy idő után elindult a dolog, de hogy igen, ez van a társadalomban, tehát az öregek viselkedjenek úgy, ahogyan az öregeknek kell, a gyerekek gyerekek módjára, a kisközösségek módjára, de ez nem feltétlenül van így. Tehát azzal, hogy elkezdünk csoportosulni, azzal nagyon izgalmas, új, sokszor meg nem nyilvánuló, nem tudatosuló szükségletek keletkeznek, konfliktusok lesznek. Tehát ha építészeti térhasználatban gondolkodunk, akkor ott biztos, hogy kell segíteni ezeknek a kis közösségeknek abban, hogy hogyan használ, akár a részvételi tervezés, vagy bármilyen esetében nem lehet, vagy nem célszerű elengedett kézzel hagyni, hogy történjenek a dolgok, mert vagy jóra fordul, vagy nem. Tehát ebben van egyszerűen kockázat.
Hogyan tudja ezt az építész támogatni?
Több próbálkozás volt, mert Andi is említette azokat a közösségi és bevonó típusú jellegű fejlesztéseket vagy építéseket, amikor a közösségnek a tagjai maguk is részt vesznek ebben a folyamatban, és nem csak a kitalálásában, hanem a szervezésében vagy az építésében is. Biztos vagyok benne, hogy sokkal inkább magukénak érzik azt, ami majd később kialakul, most akár egy panellakás körüli kertről van szó, vagy akár épületről, amit saját maguknak, vagy közösségi épületről, amit saját maguk számára építenek. Ugyanakkor az is eszembe jutott, hogy ennek azért van egy jól körültapogatható, és én is azt gondolom, hogy valami evolúciós folyamatból táplálkozó kontúrja ennek a közösségnek. például ez a lakótelepi házaknál, akiknél gyakran előfordul az, hogy a saját kis környezetüket a földszinti lakás körül lerekesztik, és elkezdik beültetni növényekkel, díszíteni, tavakat láttam aranyhalakkal, tízemeletes lakóházaknak a tövében, mert hogyha megteremtődik az a kis közösség, ami ezt működteti, és biztos, hogy megvan ennek a létszámban is az a kontúrja, akkor azt hiszem, hogy abból a szempontból, ami most belülünk, és itt ülünk, és beszélünk, hogy a környezetnek az alakítása, és ezzel a fenntarthatóság és az öko szemlélettel való barátsága, ez meglegyen. És én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ez valahol ott van annál a 100-200 fős kis közösségeknél, mert hogy azt hiszem, hogy ez az, amit jól átlát az ember, jól érzi magát, jól tud benne kommunikálni, megvan a mindennapi, meg lehet benne a mindennapi kapcsolata, és azok az interakciók, amik aztán elvezetnek ahhoz a cselekedethez is, hogy a környezetüket elkezdik alakítani.
Igen, így van, tehát hogy nagyjából egy ekkora csoportban, mondjuk úgy, amiben az ember nem csak hogy kapcsolatokat tud építeni, hanem hogy távolságot is tud tartani. Tehát ugye ez nagyon fontos, itt mindig a másik oldalt is mondom, vagy ezt legalább ugyanolyan erővel figyelembe kell venni, hogy nem csak kapcsolódni szeretünk, hanem szeretünk lekapcsolódni is bizonyos pontokban, és akkor azt tudni, hogy most lekapcsolódom, de majd visszakapcsolódhatok. És ezt a fajta biztonságos közeget, ez egy akkora léptékű közösség biztosítja, amit még átlátok. És mint a hagyma, tehát hogy van az a néhány ember, akivel igazán szívből is tényleg, és vannak azok, akiket pedig potenciális partnereknek tekintek, ugye van is erre egy szociológiai kifejezés, hogy a margó, tehát hogy meddig tart a társadalmi margóm, és utána meg már az idegenek jönnek. Tehát igen, ez így van. Vagyis a kapcsolat szabályozás, én azt gondolom, hogy ami ebben nagyon fontos, tehát tényleg legalább ugyanilyen erővel figyelembe kell azt venni, hogy ha én nem akarom, vagy ő nem akarja, arra is legyen terünk. Aktuálisan, vagy pedig soha. Tehát, hogy van az az ember, akivel nem akarok kapcsolatba kerülni, és ő se velem. És ilyen értelemben a participáció, vagy a részvételi tervezés egy különösen izgalmas dolog, sok tekintetben izgalmas, de akár azon a ponton is, hogy mikor hagyjuk magára ezt a közösséget, tehát meddig kísérjük őket, hogy vonjuk be, az sokszor szokott menni, hogy lehet mobilizálni az embereket, de hogy onnan hol lesz ez önjáró, és hol mondhatom azt, hogy na akkor gyerekek, most akkor csináljátok, és aztán utána mi történik, és vissza kellett érni, mint apa, vagy anya, vagy nem kell, tehát hogy ezt nagyon, még ezen is gondolkodni kell, hogy ez hogy megy jól.
Akkor ezek szerint gyakorlatilag minden, vagy hát nagyon sok kérdés kapcsán felmerül az, hogy még mindennek a folyamatnak az elején járunk, és hogy nagyon sok gondolkodnivalunk van, de azt talán összességében elmondhatjuk, hogy nem csak mi tehetünk azért, hogy a környezetünk fenntarthatóbb legyen, hanem a környezet is tud bennünket befolyásolni mindebben, tehát hogy ez egy ilyen oda-vissza dolog, akár az épített környezetet is beleértve mindebbe.
Most már azt is elmondható, hogy ezt a környezetet, ami visszahat ránk, ezt saját magunk alakítjuk. Tehát ez a visszahatás, ez megvan, és pont arról beszéltünk, hogy ennek a tudatában hogyan alakítjuk a saját környezetünket, akár a városi környezetet, vagy az épületeket, városi zöld felületeket, erről beszéltünk idáig. Szóval, hogy annak a folyamatnak a kitalálása, és abban a folyamatban megfelelő szakembereknek a bevonása feltétlenül szükséges, hogy ezt a visszahatást megfelelően tudjuk a saját környezetünktől elérni.
Igen, én is ezt élem meg sokszor, hogy így lehet, hogy csalódhatna az ember, mert nincsenek kategorikus válaszok dolgokra, de én szerintem az a jó, hogy most nincsenek. Tehát egyszerűen az a fázis van, amikor nagyon gyorsan, nagyon másként kell megtanulnunk gondolkodni, és szerintem most ezen a ponton ünnepelhetjük egy kicsit az emberi gondolkodást, hogy erre képes. Tehát, hogy képes ilyen változásokra, elvileg, hát aztán, hogy majd mi történik meg, hogy mekkora lesz tényleg a kapacitása mögött, a gondolat mögött, de nagyon sok ember, nagyon sok tudós, nagyon sok érdeklődő civil gondolkodik ezen, tehát zajlik a folyamat. És az, hogy ahonnan elindultunk, hogy nincsenek feltétlenül jó szavaink, vagy hogy nem feltétlenül tudunk olyan lineárisan gondolkodni, mint eddig. Az ember így gondolkodik, tehát azt tanultuk meg, hogy ha felemelem a kezem, akkor az föl lesz emelve. Nem tudok szimultán oda-vissza menni az időben. Előre halad az életünk, születünk és meghalunk. Tehát minden ilyen lineáris a fejünkben is, hogy ehhez képest képesek vagyunk arra, hogy ezt a kölcsönhatást fölfogjuk, akár egy másik emberrel azt már régebben csináljuk, tehát azt tudjuk, hogy ha én így nézek, akkor ő úgy néz, de lehet, hogy előtte már úgy nézett, és azért nézek én úgy. Tehát ezt így tudjuk. Ez az egyik fontos túlélési mozzanatunk volt, hogy az emberekkel nagyon jól, hát relatíve jól tudunk menni. És az, hogy egészében az evolúcióban, meg mindenben kikerült a tudatos ráirányulásunkból a környezet, mert egymásra figyeltünk, és azok éltek túl, akik egymásra jól tudtak figyelni. Hát most épp van egy fordulat ebben, hogy elkezdődött a környezetünkre való odafigyelés, és ebbe viszont nincs ilyen értelemben linearitás, tehát ez a cirkulár és okság. Ez egy nagyon új az emberi gondolkodás számára, de abszolút képes rá. Tehát ez egy nagyon reménykeltő dolog valójában, nagyon izgalmas is, hát remélem, hogy sikerül.
Most jön a kérdés. Én most zoomoltam rá Andinak egy kijelentésére, ami így az előzetes beszélgetésünkben is fölmerült, hogy ezek szerint az ember viselkedésébe, kooperációs igényébe van kódolva az, hogy inkább figyel a másikra, mint a környezetre, tehát saját magunk és saját magunk evolúciós oldalról vagyunk az okai a környezet rombolásának.
Ez nagyon sok tekintetben így van, azzal együtt, hogy nem csak a rombolásának, hanem az építésének is, tehát, hogy magunknak akarunk valami jót, meg a többieknek. Igen, tehát ezt abszolút tudjuk, hogy gyakorlatilag a gyerek megszületik, és amit pár órásan, ahogy élesen elkezd látni, a környezetből figyel ez az emberi arcok. Tehát az egy vele született képességünk, hogy elkülönítsük, hogy az, hogy mi az élő, meg mi nem a élő, az majd később jön, az majd sokkal később, de hogy egyszerűen pár órás, de pár napos gyerek már egészen világosan meg tudja különböztetni az emberi arcot bármi mástól. És ennek az, úgy gondoljuk, az evolúciós előnye, hogy akármilyen csodálatos épületben, akármilyen csodálatos bútorokkal van körülvéve, azok nem fognak neki enni adni. Tehát nagyon sokáig kiszolgáltatott, ügyetlen, tényleg kiszolgáltatott az emberi csecsemő, és éppen ezért arra van úgymond húzalozva biológiailag, hogy azokat, akik enni tudnak adni neki, aki tisztába tudja tenni, aki meg tudja simogatni, vagy egyebek, azokat felismerje. Ugye ez egy szép történet, hogy odahívja őket az odahívó gesztussal, ami a sírás, és akkor, mikor fölé hajol egy emberi arc, akkor ott a megtartó gesztus, ami meg a mosoly, és ez meg a másiknak, a felnőttnek egy ilyen kölcsönös dolog. És hát vannak időszakok az a gyerek fejlődésében, és az ember fejlődésében úgy amblok, amikor a környezetre figyel, tehát amikor 200-ször ledobja a csörgőt, amikor megnézi, hogy lehet megfogni, próbálgatja, nem tud mit 4 éves kora alatt ceruzát fogni, csak ilyen ököllel, tehát egy csomó dologra nem is alkalmas még testileg, nem ért össze se az agya, se az idegrendszere, se a teste erre, akkor sokszor ráfigyel a környezetre, tehát ez hogy a befér a csillag alakú a körülakba, akkor van egy ilyen tudatosulás, de valójában úgy tűnik, hogy azok tudtak túlélni, tényleg, akik jól, ügyesen kommunikáltak az embertársakkal, és az embertársakat be tudták vonzani. Úgyhogy igen, ez kétségkívül egy ilyen folyamat, de most amiatt, hogy mikro, makro és mezoszinten a környezet bajban van, és most már kezdjük ezt érezni saját magunkon is, emiatt úgy néz ki, hogy azok a fejlődési fázisok meg kell, hogy újuljanak, amikor az ember így rácsodálkozik gyerekkorában, nézd, már nem férek ki, vagy nem fér be, és most nagy léptékben úgy tűnik, hogy ez mindenképpen zajlik.
Még egy kérdés, és bocs, Zsuzsi, mert ez engem nagyon izgat, hogy akkor nem, és nem akarok túlságosan pessimista hangot megütni, de hogy nem túlságosan mélyen van kódolva az emberbe az, hogy milyen evolúciós preferenciái vannak az egymásra fordulás, és most egy egészen mást kéne kihúzni ebből a kalapból ahhoz, hogy a környezet felé tudjunk fordulni, nem egymás helyett, de egymás mellett legalább, és hogy ez vajon megvan az emberben, mint képesség. Van egy mencsvár, amire reménykedem, ez pedig az alkalmazkodásnak a képessége, csak ezt nem lenne jó lehívni. Most egy előalkalmazkodást kellene lehívni, ami többek között a komfortnak a visszahagyásával, vagy komfortérzetünknek a visszalépésével kapcsolatos, és még sok minden mással, tehát hogy többet kéne tűrnünk, és valahogy abból a, amiről már beszéltünk, hogy a természeti környezetbe való bele visszalépés, ez lenne a kívánatos. De a súlyosabb alkalmazkodás az, amikor már a klímaváltozáshoz kell alkalmazkodnunk, pontosabban aznak a következményeihez. Nyilván ez is egyfajta túlélést fog biztosítani, de én azért abban reménykednék, hogy hát ha előcsiribálható itt a kalapból egy olyan tulajdonság még az embernek, ami a természet felé fordítja.
Ebben az egészben az is nagyon benne van, hogy egymásra figyelünk, hogy együtt tudunk működni. Nagyjából akármilyen cél érdekében. Ez persze nem igaz, mert hogy egy ilyen szép lózunk, amit most mondtam, mert nyilván van politika, nyilván van gazdasági érdekeltség, tehát nagyon sok mindennel szemben kell tulajdonképpen ezeket a fajta environmentális döntéseket meghozni. És az a baj ebben, hogy tényleg nincs idő. Tehát, hogyha ez nem volna ennyire nagyon közel, akkor én bíznék, teljes szívvel bíznék ezekben a folyamatokban, mert hogy azon a szinten is látni lehet dolgokat, hogy amikor az ember leadja azt, hogy ne legyen egy irodában 24 fok, csak 18, akkor ki tud az derülni, hogy ez végül is nem is annyira rossz, mert hát végül is felvehetem én ezt a kardigánomat. Tehát, hogy igazából egy csomó helyzetnek a megtapasztalása nem feltétlenül csak veszteség, hanem hozama is lehet. Tehát, hogy milyen érdekes, most gyalog megyek, és lám, milyen klasszul érzem magam minden reggel. Tehát, hogy ennek van élmény jellege ezeknek a úgymond visszafogási döntéseknek. Itt tényleg az a probléma, hogy egyrészt nagyon sok minden dolgozik ez ellen, tehát azok a hatalmi, most tényleg nem politizálok, de hogy egyszerűen nem érdeke egy csomó embernek, vagy még nem látja, vagy nem akarja látni, hogy ezek az élmények belemenjenek a dologba, és hát hogy nagyon-nagyon rövid az idő. Ez a probléma. Egyébként én azt gondolom, hogy az, hogy egymással tudnak az emberek ezekről a dolgokról beszélni, tehát akár még azt, hogy meg tudják beszélni, hogy a 18 fok, vagy a 16 nem is olyan gáz. Vagy ott van a fiatalokban ez a rengeteg szorongás, amit ugye mindig azt mondjuk, hogy egy negatív erő, az ökoszorongás, a szolasztalgia, a föld elvesztése fölött érzett félelem, tehát hogy ezek, amiket eddig negatívnak és meggyógyítandónak címkézett a pszichológia, nem ezeket, hanem a szorongással kapcsolatos érzéseket. Ez elképesztő potenciál arra, hogy nagyon sok fiatal nem cseréli feltétlenül a mobiltelefonját olyan gyakorisággal, nagyon sok fiatal képes elmenni az egy darab üvegével kajáért. Tehát, hogy egyszerűen olyan eddig nem mobilizált erők jöttek elő, amik tényleg eddig nem voltak láthatók. Még egyszer mondom, hogy szerintem az embereknek ez az együttműködési képessége, a megbeszélési képessége, az élményeknek, a megosztásának a képessége az egy nagyon nagy erő, csak hát az idő rövid.
A beszélő építészetet, a Bánáti és Hartwig építész iroda podcastját hallottátok. Beszélgetőtársam volt Dúl Andrea, az MTA doktora, az ELTE Ember Környezet Tranzakció Intézetének igazgatója és a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékének egyetemi tanára. Illetve Bánáti Béla, a Bánáti és Hartwig építész iroda egyik alapítója, vezető tervezője. Én Molnár Zsuzsanna vagyok, köszönöm, hogy meghallgattatok bennünket, és bízom benne, hogy a sok megválaszolt, és olykor még válaszra váró kérdés benneteket is párbeszédre késztet, és talán arra is lehetőségünk lesz, hogy közösen keressük a válaszokat, megoldásokat. Hallgassatok bennünket legközelebb is!